Készítettél erre a mai napra. Kérünk, hogy amit most az énekben is imádkoztunk, az legyen valósággá az életünkben. Hogy legyen elég a közöny álmából, hogy mozdíts bennünket, hogy mozdulni tudjunk. Mert Urunk, ha Te szólsz, akkor mi szeretnénk úgy válaszolni, hallja a Te szolgád. Ha Te előttünk jársz, szeretnénk úgy válaszolni, Urunk, indulunk a nyomodba. Így kérünk most, áld meg ezt a mai reggeli indulást, áld meg Szent Igét hozzánk érkezését, áld meg távolban lévő szeretteinket, őrizd meg őket is ezen a mai napon. Kérünk, hogy áld meg Püspök úr szolgálatát és visszatérését ide a közösségbe. Áld meg napi munkánkat, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, talán a textus olvasás egy kicsit hosszabb lesz a szokottnál, hiszen ilyenkor az ember egy vagy két mondatot szokott elővenni. Ez egy kicsit hosszabb, de a történetnek így is csak egy darabja. Lukács evangéliumának a 24. részéből mindenki föl fogja ismerni. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték terül. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izrael. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik óra hajnalban voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét, eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok elbeszélték, őt azonban nem látták. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy mindannyiunkat az a szenvedély, hoz ide újra és újra, most már az időnkénti találkozásra, mert szeretnénk valahol megfejteni annak a titkát, hogy mit jelent a tanítványi élet. Valójában mi szeretnénk konkrétabban megélni, hogy mit jelent tanítványnak lenni, mint sokszor azok, akik tehetik vagy nem tehetik, hogy itt vannak közöttünk, hogy a gyülekezetben részt vesznek a szolgálatban. A tanítványi élet egész kemény megpróbáltatásokkal kezdődik, és erre figyelmeztet bennünket ez az ige. Kikből lettek ezek a tanítványok, most az Emmausi tanítványok, akik aztán azóta is bátorító üzenetként és jelzésként vannak a Bibliában leírva számunkra. Az elsődleges megpróbáltatás, ami nélkül nem létezik tanítványi élet, az a rémület és döbbenet, amiről még Jézussal kapcsolatban, Jézushoz szólva is úgy, hogy nem ismerik fel őt, beszélniük kell. A felnőtt hitbeli élethez, ahhoz, amikor az evangéliumnak megőrülünk, és mondjuk úgy, hogy anyatejként, ahogy Pál apostol mondja, könnyű táplálékként magunkhoz vesszük, csak egy darabig lehet tanítványi életet kötni. A tanítványi élet egy idő után el kell jusson a kemény eredelhez. Ez pedig 2000 év óta ugyanaz az élmény, ami az Emmausi tanítványokat is sokkolta. Nem csak egyszerűen az, hogy mi lesz velünk ezután, hogy az Úr Jézus kirángatott bennünket valamiből, és most úgy tűnik, hogy magunknak kell a továbbvezető utat megtalálni. Nem csak az, hogy vissza kell térni a saját helyünkre, és ott valahogy kitalálni, hogy mi lesz akkor egészen más gyülekezetben, vagy a saját életünkben, hanem ki kell bírnunk azt a megpróbáltatást, amit az apostolok és a tágabb tanítványi kör is kibírt. Mi is ez? Látják az Istent meghalni. És ez valami irtózatos sok. Lehet ezt tompítani, lehet ezt finomítani, lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen egy praktikus probléma az életünkben. Úgy, ahogyan megpróbáljuk ízlelgetni mondjuk a népszámlálást, a legutóbbi adatait is, hogy hát ennyivel csökkentünk, igen, ennyi maradt, akkor most praktikusan ez egy harmad kudarc, két harmad siker, vagy hogy is van ez. De az ilyen mérlegelő, meg ide is egyet-kettőt odahúzunk, különböző statisztikák és egyebek helyett a kérdés lényege valójában mégis ez. Az ember akkor döbben meg igazán, amikor látja az Istent meghalni. És ez a tanítványi életnek az egyik kiinduló pontja. Amikor látom, hogy hogyan írtja ki az emberiség maga közül az Isten igéjét, hogyan ért egyet ma is abban, hogy amit Jézus képvisel, az olyan borzalmas provokáció és irritáció, hogy az már nem alkalmazható a mai életre, ezért tegyük félre. Hogy hogyan tudjuk mi magunk is naponta a saját környezetünkben megélni és átélni a döbbenetet, hogy ez most miért történt így? Hogy van az, hogy ezen az elmúlt héten nem volt olyan nap, amikor a magyar hírekben lett volna egy gyilkosságról szó, vagy újabbról? Hogy lett ilyen olcsó az emberében? Hogyan gondolják emberek, hogy joguk van az Isten képmását minden további nélkül kiirtani erről a világról? Valami egészen döbbenetes dolog, amikor azt éli át a tanítvány, mintha Isten vereséget szenvedne. És ez az első nagy sok élmény. Amikor úgy érzik, hogy minden, amiben reménykedtek és amiben hittek, annak vége van. Az egy lezárult történet. Lehet még magyarázgatni egyharmad és kétharmad arányban, meg lehet előszerni a különböző mellette és ellene szóló érveket, hogy ezek után érdemes-e még bármihez is hozzákezdeni. Lehet azt mérlegelni, hogy akkor kétharmad bátorsággal a korábbi 303.000-hez képest, mondjuk 214 arányában érdemes-e még kilépni, és ehhez milyen hangnem, milyen realitás érzék kapcsolható, mekkorák lehetnek a terveink, hogy ne gondolja a körülöttünk élő világ, hogy ezek megőrültek, nem látják a számokat. ezeket a mérlegeléseket valójában, ami egyházi és hitbeli életünk szempontjából második helyre kell tenni. Nem ez a mi problémánk. Nem innen indulnak el a mi kétségeink és a mi megpróbáltatásunk. Kétségeink és megpróbáltatásunk abból indul el, amit átéltek a tanítványok, az Emmausiak is. Nem halt-e meg az Isten? Luther Márton, hogyha már itt a Poimenikánál tartunk, ugye egyszer hasonló csüggedésben volt a reformáció ügyében, és talán említettem is, hogy Bóra Katalin annyira nem bírta már elviselni Luthernek ezt a borulátó hangulatát, hogy elment, átöltözött, talpig feketébe visszajött a szobába, és amikor Luther döbbenten kérdezte, hogy milyen csapás történt, hogy megint akkor Katalin annyit mondta, hogy a Mátonnál tudtad meghalt az Isten. És valójában ez a figyelmeztetés az, ami ebben az evangéliumban benne van. Hogy ténylegesen számolunk-e azzal, hogy Jézusnak ennek meg kellett történnie, és hogyha a tanítvány vagy az emberi élet, az emberi történelem azt is mutatja, hogy az Istent ki lehet írtani időről időre ebből a világból, emberi kapcsolatokból, emberi élethelyzetekből. Ha az emberek újra és újra a saját életükben és a közösségi életükben is eljutnak oda, hogy ki akarják pusztítani az Isten maradéktalanul, ne provokálja, ne irítálja őket, ne hozza őket zavarba, ne kérdezzen mindig vissza, ne akarja már megmondani, hogy hogy is lenne jobb, és általában véve a szeretetével, és húzódjon már egy kicsit hátrébb, mert nagyon nehéz elviselni a következetes szeretetet, akkor talán eljutottunk egy olyan küszöbhöz, aminélkül felnőtt tanítványi élet nincs. Hogy a hitem akkor is megmarad, és akkor is újraéled, ha mindezt át kellett élni. A második sok az, ami ebben a történetben szintén le van írva, vagy ami történik velük. Egy 15 évvel ezelőtti igehirdetésben hallottam egy nemzetközi konferencián, és azóta kísér ez a gondolat, hogy a tanítványoknak nem az volt a legnagyobb megpróbáltatás húsvét hajnalán, hogy a sír Jézus Krisztus fölött két napja be volt zárva, és úgy tudták, hogy meghalt a Mester, és hogy mi lesz ezután. Az igazi sok akkor érte őket, amikor nem volt többé ott. És szembe kellett nézniük azzal, hogy Jézus Krisztus föltámadt. Ez az igazi tanítvány sok. Hát erre nincs példa. Ebben nem tudunk mit kezdeni. Ez már olyan próbatételnek tesz ki bennünket, amit nehezebb elfogadni még annál is, hogy Jézus meghalt, mint minden másik halandó. Meghalt, elkezdik gyászolni, végtisztességet adnak neki, elteszik időlegesen a szikrasírba, majd utána a szombaton, mert otthon ennyit még szabad tenni, előkészítik a keneteket, hogy vasárnap a másfél napos gyászukkal, ami majd következő nap két és fél nap lesz, majd három nap, majd egy hónap, egy év, 10 év, 100 év, 1000 év. Ezzel megadják az Istennek a végtisztességet. Csak hogy ez az egész a feje tetejére áll akkor, amikor ott találják az angyalokat, és azt mondják, hogy nincsen itt, mert föltámad. Ezt az ember nem tudja hova tenni. Hogy lehet ezzel a helyzettel együtt élni? Hogy lehet azzal a helyzettel együtt élni, hogy Jézus él? Mit jelent ez a számunkra? Mit jelent ez a sokkoló valóság, hogy az embereknek és közöttük nekünk sem ez a mindennapi tapasztalatunk, hogy a halottak föltámadnak? Hogyan lehet úgy élni, hogy az emberek többsége úgy éli végig az életét, hogy szépen lassan kialakulok azzá, ami vagyok, ezen aztán egyre kevésbé hagyom, hogy változtassunk? Hogy lehet elérni azt, amiről ez a kezdő énekünk is szólt, hogy támadj föl, új életre már? Hát valójában hirdetjük a húsvéti evangéliumot, de hogy konkrétan ez a mi életünkben, a gyülekezetünkben, az egyházunkban mit jelent, ez lenne a hitelesítő pecsétje annak, hogy nekünk az élő Jézussal van dolgunk. Enélkül mind a hagyományőrzés, enélkül minden gyászföldolgozás, enélkül minden szép szent hagyomány, mindaddig, amíg nem okoz nekem gyakorlati problémát, hogy Jézus él. És azt gondolom, hogy ezen a két feszítő valóságon esik keresztül az, aki a tanítványság, a felnőtt tanítványság küszöbére ér. Aki el akar indulni azon az úton, ahol olyan dolgok is történnek, amik nem szoktak megtörténni. Ami csak azért vannak, mert Jézus ezen az úton mellékszegődik. Talán egy dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez az élmény jelzi számunkra azt, hogy egyre kevesebb a bizonyosság. És ezt nagyon szeretném mondani, valami egész megdöbbentő dolog, hogy keresztény emberek életében is, gyülekezetek életében is kialakult ritusok, megszokások, szófordulatok, emberi megszokások kezdik el jelenteni azt a biztonsági érzetet, amiközé bezárkózunk és tudjuk, hogy itthon vagyunk. És az ember mindig megrázza és megdöbbenti az, amikor kiderül, hogy Isten ennél nagyobb. Szükségünk van erre a közösségre, és ha másokkal szót akarunk érteni az evangéliumról, akkor bizony szükségünk van arra a távolásra, amikor szembesülnünk kell azzal, Isten elképzelhetetlen, számomra elképzelhetetlen dolgokat is képes végbe vinni azért, hogy az emberek életét megváltoztassa és megmentse. És ez a tanítványi életre való vállalkozásnak a kihívása. Hogy egy életen át küzdünk azzal, hogy mi azt gondoltuk, hogy ilyen az Isten, és már tudjuk. És aztán egyszer csak történik valami, valaki mással vagy velem, és megdöbbenve veszem észre, hogy jé, de Isten még ilyen is, és olyan is, és itt is ott volt, és ott is ott van. És ez valami egészen megrázó dolog, amikor az ember szépen lassan, talán évek vagy évtizedek tapasztalata ellenére, vagy azzal együtt, szépen lassan elkezdi megadni magát az Istennek. Amikor szépen lassan elkezdi elfogadni azt, hogy ez a mindennél hatalmasabb Isten. Tárja már föl nekem, hogy mi az én tanítványságom, és mi az én életemnek az igazi értelme és célja. Annyiszor próbáltam megfogalmazni, annyiszor próbáltam megtervezni, annyi iskolát végeztem el, annyi tanfolyamot érte. Próbáltam valahol kiküzdeni, és ez a küzdelem, csak ez a küzdelem vezeti el az ember odáig, hogy egyszer csak észrevegy, hogy az Isten ennél nagyobb. Hogy milyen irdatlan nagy fontossága van ennek az erőfeszítésnek, hogy elmegyünk Jézus Krisztussal a nagypéntekig, megpróbálunk mindent visszafordítani, az Isten ügyét valahogy diadalra vinni, megmutatni, hogy mit is akar az Isten a világgal, és amikor az ember szembesül azzal, hogy még Jézus Krisztus is belepusztult az elutasításba, és az Isten mégsem adta föl, akkor meg megnyílik egy másik kapu, és így lesz valójában ez az Emmausi történet személyes történetté. Hogy ezek után, a küszöbök után az Isten még mindig él, még mindig ott van, még mindig újra kezd, még mindig ő az, aki tanítvásságra szólít bennünket. Hát ezzel a megpróbáltatással, amire együtt vállalkoztunk, kívánom, hogy tényleg mindenki, amiért elindult erre évekkel ezelőtt ebbe az irányba, amiért most is itt van, találjuk meg ezeket a jó nagy kudarcokat, találjuk meg azt is, hogy miért kell szembesülnünk a lefelé menő számainkkal, fogadjuk el azt is, hogy miért kell ezért az embernek önmagát is megkérdezni a lelkészként, munkatársként, püspökként, egyházként és így tovább, hogy vajon tényleg azt a tanítványságot akarja tőlem az Isten, amit eddig végeztem, vagy ő már ezeken a határokon túljár előttem, hogy vezessen minket tovább. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkoló evangélium, lehet a nagyon pessimistán hallgatni, vagy földolgozni, és lehet reménykedve és nyitottan földolgozni. Én azt remélem, hogy az evangélikus egyházunk és ez a közösség is olyan jó erőnévben van, hogy reménykedve és nyitottan tudja fogadni. Hogy ahogyan eddig is hittük és mondtuk, hogy az Istenen múlik minden, ez a számunkra tovább vezetünk is lesz. Urunk Istenünk, arra kérünk Téged, hogy ne állj meg kevesebbel, hogy szembesülnünk kelljen az élet kemény mélypontjaival, és abból hadd fakadjon föl számunkra a jelenlévő, velünk vándoroló Jézus Krisztusnak a valósága, az élet valósága. Urunk, aki az élet valóságát megismeri, csak annak van esélye arra, hogy az örök élet valóságát is mellé merje feszíteni. Hogy ezt a kettőt, még a kiáltó ellentétben van és a mindennapokban, megpróbálja együtt megélni. Urunk, ha Te nem lennél és erre nem adtál volna példát, sose jutottunk volna erre a gondolatra. Mi szeretjük szépen lekerekíteni a dolgokat, Te pedig szereted kiélezni és megfeszíteni az erőnket. Urunk, így kérünk, hogy hadd fogadjuk el, hogy Te ilyen vagy, és hadd fogadjuk el, hogy ha mi a tanítványok akarunk lenni a Te küldetésedben, akkor mi sem élhetünk. Énekeljük a megkezdett énekünk harmadik és negyedik verset. Hogy nőnked a csehát segíts, homály a víz.